Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma esti vendégét, Balázs Péter külügyminisztert. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kezdjük talán egy rövid összegzéssel a beszélgetést. 8 hónapja van hivatalban a bajnai kormány, ön is 8 hónapja tölti be a külügyminiszteri tisztséget. Játsszunk el egy kicsit a gondolattal, miniszter úr, hogyha történetesen most Budapestre akreditált nagykövet lenne, akkor mit írna a jelentésében Magyarországról így 2010. januárjában, 23 hónappal a választások előtt?
Mindig is az volt az álmom, hogy egyszer nagykövet lehessek Budapesten, sajnos ez soha nem teljesülhet.
De másút volt nagykövet.
Másút voltam, és másokról írtam Budapestre jelentéseket. Én azt írnám, hogy a válságkezelő kormány tavaly április óta sikeresen hajtja végre a programját. Egy gazdasági csomaggal kezdte. Ennek látható eredményei vannak, a forint árfolyama rövid idő alatt stabilizálódott, ez megmentette a devizahiteles családok tízezreit vagy százezreit. Az ország gazdasági hírneve helyreállt. Persze a kormánynak nincs túl sok ideje ahhoz, hogy le is arassa ezeknek az akcióknak a gyümölcseit, illetve a folytatást biztosítsa. Közben egy, most kezdem magamat dicsérni, egy erőteljes külpolitikai offenzíva valósult meg. Magyarország nagyon sok partnerrel, a biztonsági tanács mind az 5 tagjával külügyminiszteri szinten közvetlen kapcsolatba lépett. A 7 szomszéd közül 6-tal nagyon szépen fejlődnek a kapcsolatok. Egy kapcsolat problematikus, azt legalább tárgyalhatóvá sikerült tenni, valamelyest tompítani az élét, és folyamatban van egy szélesebb körű, tágabb külpolitikai akciósorozat. Kína, India, arab olajországok, Dél-Amerika föltérképezése a gazdasági kapcsolatok jövője szempontjából.
Hangsúlyozottan válságkezelő kormányról van szó, ön is hangsúlyozta, vagy hangoztatta ezt a bajnai kabinet esetében. Ez jelenthet más típusú feladatokat, például a külügyi tárca szempontjából? Vagy ez teljesen külön választható?
A külügy két dologra kell, hogy figyeljen általában. Az egyik az, hogy a hazai érdekeket közvetítse kifelé, magyarázza, támogatást szerezzen. Mi ezt csináltuk részben, főleg az elején, hogy a válságkezelési intézkedéseket magyaráztuk a külföldnek, megértést, támogatást szereztünk hozzá. A másik, minden külügy örökös feladata, nyitott szemmel, nyitott füllel járni a világban, minden tudni, hogy mi történik, és reagálni arra, ami váratlanul kívülről érkezik, mert ezen szokták általában lemérni a diplomácia sikerét, hogy a váratlan helyzeteket hogyan tudják kezelni.
Bajnai Gondon miniszterelnök a múlt év végén egy konferencián arról beszélt, hogy újra kell jelölni a helyünket, vagy újra ki kell jelölni a helyünket a világban, mivel a válság a meglévő erőviszonyokat és trendeket átrendezte, vagy átalakította. És egy érdekes gondolatot hangoztatott ott, hogy akár gazdasági súlyánál nagyobb külpolitikai befolyást is elérhet egy ország, ha csökkenti hiányát és eladósodottságát, ezzel a függőséget, vagy a kiszolgáltatottságát. Ez lehet a magyar forgatókönyv is, mert ha a hiánycsökkentést nézzük, akkor ebben a tekintetben jól állunk. A nemzetközi gazdasági lapok már szinte példaként említik Magyarországot. Tehát az eladósodottság tekintetében azért ez nem ilyen pozitív.
A sikeres családi élet, a sikeres belpolitika, a sikeres gazdasági válságkezelés ebben az esetben mindenképpen megalapozza a becsületét egy-egy országnak, a hitelességét. Jobban figyelnek a tanácsaira, hogyha otthon rendben mennek a dolgok. Nincs hitele az olyan tanácsoknak, ötleteknek, aminek nincs fedezete, nincs otthoni gyakorlata. Ez általában igaz. Gondoljunk olyan országokra, amelyeknek talán a területe, népessége, gazdasági kincsei nem túl nagyok, de a befolyása nagyon erős. Nekem Dánia az egyik kedvenc példám, talán azért is, mert néhány évet éltem ott diplomataként, de ilyen Finnország, Svédország, Ausztria is még lehet sorolni, jó teljesítmény megalapozza a nemzetközi súlyát, és Persze van, amikor azt számít, hogy ki mondja, milyen súlyú ország, mondjuk Németország, szava minden körülmények között számít. De olyan is van, hogy azt számít, hogy mit mondanak. Mi az az ötlet, mi az a cselekedet, mi az a javaslat, és például a finnek vagy a dánok ilyen tekintetben világszerte nagy hitelnek örvendenek, van súlya a szavuknak, és én azt gondolom, hogy Magyarországnak ötlete bőven van, kitűnő szakembereink vannak nagyon sok területen, többek között a diplomáciában is. Elég fordulékonyak vagyunk, történelmi tapasztalatokat halmoztunk fel. Tényleg csak azt hiányzik hozzá, hogy az itthoni alapokat még jobban megszilárdítsuk, és a nemzetközi hitelünket növeljük.
Ez azt is jelenti egyébként, hogy javul vagy javulóban van Magyarország presztízse, mert az elmúlt években akár Európai Uniós szinterekről, Brüsszelből, Strasbourgból azért lehetett hallani olyan vélekedést, hogy ez a presztízs egy kicsit megkopott.
Annak a családnak nem nő hitele a szomszédságban, ahonnan veszekedés hallatszik ki. Erre mindig kell gondolni. Nyílt országokban élünk, mindenki mindent tud, a média mindent közvetít, az internet, a modern diplomácia, tehát nincsenek titkok. Nincsenek titkok, nincsenek felfedezni való dolgok, pontosan tudjuk, hogy melyik országban hogyan zajlik az élet. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az utóbbi hónapokban javult a hírneve, mert higgadtabb hangon beszél a kormányzat, valóra váltja, amit ígér, rendre megvalósultak azok a dolgok, amiket a bajnai kormány programjába foglalt. Jön a nagy próba persze, az országgyűlési választások, és aztán utána majd jönnek a helyhatósági választásaink, úgyhogy ez mindig próbára teszi az emberek tűrőképességét, türelmét, befogadóképességét, a politikusok alkalmasságát, igazmondását, vitakultúráját, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden került terítékre.
A szomszédságpolitika kiemelt jelentőségű a magyar külpolitikában. Ön is hangsúlyozta, hogy ezt fontosnak, különösen kiemelten fontosnak tartja. Nem tévedek talán, hogyha azt mondom, hogy a szomszédaink közül egy, de talán kettő is van, aki azért fejtörést okozott, vagy okoz még mindig a magyar diplomáciának. Elsősorban Szlovákiára gondolok, de talán Ukrajnát is megemlíthetnénk. De kezdjük talán az utóbbival, hiszen a múlt év végén, december végén Ukrajnában tárgyalt, éppen a kisebbségi nyelvhasználat ügyében.
Én általában igen fontosnak tartom a szomszédokat. Hozzá kell tenni, nem győzöm hangsúlyozni, hogy soha ennyi szomszédunk nem volt. Magyarországnak soha nem volt 7 szomszédja, mindig kevesebb.
Egyre többen lettek a szomszédok.
Most sokan vannak, ez nem baj. Ugyanakkor megnőtt a velük való foglalatosság a diplomáciában is, ez igen nagy figyelmet igényel. Képletesen úgy szoktam mondani, hogy az íróasztalon van 7 különböző színű dosszié, a 7 szomszéd, és azt minden reggel ki kell nyitni, és meg kell nézni, hogy hol tart, mert igaz, hogy jók a kapcsolatok mondjuk Ausztriával, de azért ott is van egy szemétégető mű, amit szeretnénk, ha nem épülne meg, és lehet még sorolni, tehát kisebb-nagyobb problémák vannak. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk kezelni. Szomszédok között óhatatlanul fölmerülnek megoldandó kérdések. Ha jó a viszony, akkor ezeket helyükre lehet rendezni. És ma tényleg úgy állunk, hogy a 7 szomszédunk közül, hát akkor mondjuk úgy, hogy 5,5 kapcsolat ígéretesen fejlődik. Ukrajnát kérdezte, válaszolok rá. Az utolsó külföldi utam a múlt évben Kijevbe vezetett. December 23-án este tértem meg onnan. Tárgyaltam a jelenlegi vezetéssel, fogadott az elnök, tárgyaltunk a külügyminiszterrel, oktatási miniszterrel, és tárgyaltam az ellenzék fővezérével, Janukovicssal, akinek elég ígéretesek a kilátásai.
Igen, őt tartják esélyesnek a
január 17-i választásra. Diplomataként én mindig óvakodtam attól, hogy bármilyen előrejelzést mondjak, hiszen éppen a választások, ott is kétforduló lesz, és a kétforduló között még váratlan koalíciók is kialakulhatnak, de azt tudom mondani, hogy A két legmarkánsabb politikai vezetővel megvitattam ugyanazokat a kérdéseket. Az egyik a gázszállítások biztonsága volt, a másik a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás feltételei, aztán még sok más egyebet is, például éppen a kárpátaljai terület gazdasági fejlesztését és az unióra való rákapcsolódását. Ami a legnagyobb problémát okozta nekünk, ukrán részről talán ezt nem így látták, az a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás. A mostani ukrán kormányzat erősen nemzeti politikát visz, és akkor ezt finoman fogalmaztam, és próbálja ukránosítani az egész országot, ezt olykor a kisebbségek rovására viszi keresztül. Ennek esett majdnem áldozatul a magyar nyelvű oktatás, a 10. osztályra már nem készültek el a szaktárgyak magyar nyelvű könyvei. Azt tudni kell, hogy az ukrajnai kisebbségi oktatás tankönyveit az ukrán tankönyvekből fordítják le, tehát azokat kell lefordítani nemzetiségi nyelvekre, és a 10. osztályra csak a magyar nyelv és irodalom és ukrán nyelv és irodalom állt rendelkezésre, a matematika, földrajz, stb. Nem. Én egy olyan írásos dokumentummal tértem haza, amely szent ígéretet tesz ezeknek a könyveknek az elkészítésére, és arra, hogy a 12. osztályig folytatódik a magyar nyelvű oktatás, ez azt hiszem, hogy jó eredmény.
Említette a tárgyalásokat Viktor Janukovicssal. Ez azért is érdekes, mert ha jól tudom, legalábbis a hírekben arról lehetett hallani, hogy ő az egyedüli jelölt a közelgő választásokon, aki együttműködési megállapodást kötött az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséggel. Ez nyilván azért jelenthet majd valami pozitívumot a jövőre nézve, ha mégis ő lesz a befutó.
Janukovics oroszul beszélt. Ez azért Ukrajnában számít, hogy ki milyen nyelven vagy nyelvjárásban beszél. Juschenko szép ukrán nyelven tárgyal, és a minisztere is ukrán nyelven tárgyalnak. Janukovics egész egyszerűen szép, klasszikus orosz nyelven beszélt. Az orosz kisebbség egyik védelmezője, 17%-a az ukrajnai lakosságnak orosz anyanyelvű. És ő például, ha hatalomra kerül, akkor az orosz anyanyelvűek jogait szeretné visszaállítani, és vele együtt ígéretet tett, hogy természetesen nem feledkezik meg a kárpátaljai magyarságról, amely ugyan Ukrajna egészének csak 0,3%-át teszi ki, Kárpátaljának már 12,5%-át jelenti a magyarság. Érti, fölfogta, megígérte, hogy a magyar nyelv használata mostaninál is sokkal kedvezőbb lesz.
Említette a tárgyalások napirendi pontjai között szerepelt az energiabiztonság, illetve a megbízható gáztranzit kérdése is. Azt hiszem, hogy ez különösen fontos Magyarország szempontjából.
Ugye mindig az adott tél a fontos, és nekünk különösen fontos, mert nincs alternatív megoldásunk egyelőre.
Most és az előző teleken mindig is volt ebből némi konfliktus.
Pontosan, és tavaly elég éles is volt ez a konfliktus. Magyarországnak van egy kedvező adottság, ez a föld alatti tároló kapacitások, amelyek bizonyos időt segítenek áthidalni, de a probléma egyelőre nem enyhült, mert nincs alternatív megoldásunk, csak az örökölt kelet-nyugati csővezetékek vannak, és minimum 3, de inkább 5 évbe tellene az, hogy alternatív megoldásokat kiépítsünk. Nos, ebben a helyzetben nagyon kell figyelni arra, hogy van elegendő gáz a vezetékben, és az útvonala végig biztosított-e. Ukrajna keveselte azt a tranzitdíjat, amit a gáz átbocsátásáért eddig kapott, és ez fenyegetett bennünket, hogyha nekik vitájuk támad Oroszországgal, a Gazprom céggel, akkor az rajtunk csattanhat. Most erre nézve is kaptunk biztató garanciákat, hogy ez nem következik be, és nem sokkal később egyébként megoldódott az aktuális tranzitdíj vita, és úgy néz ki, lekopogom, hogy egyelőre az idei télgázellátása Ukrajnán keresztül biztosított.
A szomszédság politikában azt hiszem, hogy a nagyobb fejtörés, de hát ön is említette, hogy mindenképpen így van, ez a nagyobb fejtörést a magyar diplomácia számára nyilván Szlovákia okozza. Ugye a nyelvtörvény lehet a fő konfliktus forrás, és azért is érdemesebb talán erről egy kicsit részletesebben is beszélni, hiszen a nyelvtörvénynek a végrehajtási utasításai éppen januártól léptek hatályba.
Így van, mostanáig a nyelvtörvény írott szöveg volt, tavaly június 30-án fogadta el a szlovák parlament, nem is új a törvény, hanem a korábbi létező úgynevezett államnyelvtörvénynek egy szigorított változatát szavazták meg Pozsonyban, majd fél évig elvi vita folyt róla Szlovákián belül, és ebbe kapcsoltunk be mi is a ottani magyar kisebbség ügyvédjeként, védőjeként. Majd megszületett a végrehajtási rendelet, az életbe lépett január 1-től. Mostantól egy dologgal rövid távon nem számolhatunk, nevezetesen azzal, hogy ezt a szöveget Szlovákiában módosítják. Ott júniusban...
Az inkább, mert választásokra készülnek.
Pontosan nem, ezt akartam mondani. Júniusban választások lesznek. Ez nem az az időszak, amikor egy adott összetételű parlament a saját döntését ilyen rövid idő után felülvizsgálná. Ez nem jelenti azt, hogy erről le kell mondani, csak látni kell a realitását. Tehát a törvény szövege olyan, amilyen. A mi véleményünk az, hogy sok tekintetben nem felel meg európai normáknak, többek Szlovákia kötelezettségeinek, nemzetközi szervezetek előírásainak, gyakorlatának, itt elsősorban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet szoktuk említeni, mert annak van többek között kisebbségügyi főbiztosa, tehát van egy hivatal.
Ez meg is fogalmazta az ajánlásait, csak pontosan. Úgy tűnik, hogy Pozsonyban és Budapesten ezt valahogy más-más módon értelmezik. Holott ugye Széchenyben a kormányfői találkozón született egy olyasfajta megállapodás, hogy ezt mindkét ország elfogadja a kisebbségi főbiztos pontosan. Ajánlásaiban foglaltakat.
Sőt, az a fontos kis szó is benne van, hogy az EBSZ ajánlásokat mindenestül elfogadják, tehát minden ajánlást mindkét fél elfogad. Ez nyilvánosság előtt elhangzott. Mi úgy látjuk, hogy ha az ajánlást megpróbáljuk elemeire bontani és beszámozni darab szerint, hogy hány intelem fogalmazódott meg benne, nekünk 26 jön ki, és abból 20-at nem találunk meg egészében vagy részben a szlovák szövegben, a törvényszövegben és a végrehajtási szövegben, tehát van még mit tenni. Emellett, ami igazán nagyon fontos, az a gyakorlat, hogy miként alkalmazzák, mert ebben a törvényben is vannak igen tágan alkalmazható szabályok, előírások, sőt szankciók, egyebek között a számunkra meglehetősen hajmeresztő büntetések, pénzbüntetés, nyelvi kihágásokért, mégpedig nem is csekély, mert a legkevesebb is 100 euró, ami manapság mintegy 27 ezer forint, tehát nagyon sok, nagyon sok, és ez a minimum, ennek az 50-szeresét is ki lehet róni, 5000 eurót is ki lehet róni, ami aztán egészen csillagászati összeg.
De ha ezt Szlovákiában ezt következetesen betartják és végrehajtják, akkor ez a mindennapokban mit jelenthet? Tehát visszaszorulhat a hétköznapi érintkezésben a magyar nyelv használata, vagy előfordulhat például olyan hátrányos megkülönböztetés is, hogy mondjuk egy magyar munkavállalót azért nem alkalmaznak, mert mondjuk nem tud elég jól szlovákul.
Ez előfordulhat. Egy törvénynek van betűje és van szelleme. És áll mögötte egy politikai légkör, ami nagyjából meghatározza azt, hogy az emberek mennyire vesznek komolyan egy ilyen előírást. Már most, hogyha egy nagyon rossz ellenben fogant törvény, amely elég egyértelműen magyar ellenes, itt a magyar kisebbséget vette célba, és akarja Móresre tanítani. Ha ezt nagyon durván alkalmazzák, ennek lehet egy olyan megfélemlítő hatása, hogy az emberek inkább nem beszélnek magyarul. Én ezért üzentem nem egy alkalommal nyilvános csatornákon a szlovákiai magyaroknak, hogy beszéljenek bátran magyarul. A világ mellettük áll, nem csak Magyarország, a tág Európa is normák, de ha kell, Magyarország is tud segíteni nekik. Tényleg csak az kell, hogy konkrét sérelem történjék, és ott ezt valaki jelezze, mindenképpen a szlovákiai magyarság hiteles és hivatalos képviselői, és akkor mi tudunk segíteni, ha kell, nem lenne jó, hogyha a félelem uralkodna el az ottani kisebbségeken. És aztán van egy másik kimenetel, és olyat is látott már a világ, hogy nagy délrel durral bevezetnek valamilyen igen szigorú intézkedést, most szándékkal nem mondok országot, mert abból mindig félreértés támad, de az élet felülírja, és nem érvényesül, és végül is az élet félre löki ezeket a túl durva szabályokat, és megy tovább a maga útján. Ez kicsit olyan, mintha a parkban túl mesterséges utakat jelölnek ki, és az emberek úgyis arra mennek, amerre a legrövidebb az út. Szlovákiában a 10%-nyi magyarság 1/5 vegyes házasságokban él. Nekik nem kell előírni, hogy mikor használják a magyar nyelvet, vagy a szlovák nyelvet, mert ezt az élet szabályozza számukra.
Én hogy látja egyébként, hogy ez a konfliktus alapvetően a szlovák állam és az ottani magyar kisebbség konfliktusa, vagy magyar-szlovák konfliktus?
Ez mindenképpen és mindenek előtt egy Szlovákián belüli esemény. A szlovák állam kerül szembe a saját kisebbségeivel. De ez a családi ügy a nemzetközi normák miatt nem maradhat családi ügy. Először is van egy kétoldalú alapszerződés Magyarország és Szlovákia között, azután vannak nemzetközi normák és kötelezettségek. Már most ilyenkor a világ, Magyarország is figyel, minthogy nekünk van ott a legnagyobb rokonságunk Szlovákiában, de figyelnek a nemzetközi szervezetek is, tehát ezekkel a dolgokkal el kell számolni. El kell számolni a világ előtt, és itt válik a belügy nemzetközi kérdésé. Egyetlen ország se állhat meg úgy, hogy törvénytelen dolgokat cselekedne, ami a nemzetközi normákat sérti, és a többi állam ne szólna bele. Erre számos példa van, és különösen nem lehet ilyen gyakorlatot tartósan folytatni az Európai Unióban, hiszen igen magas fokon hangoltuk össze a jogrendjeinket, részben azonos szabályokat alkalmazunk, részben irányelvek alapján nagyon hasonló megoldásokat alkalmazunk a nemzeti törvényhozásban, és van egy intézményrendszerünk, amely mindezt fölügyeli, ellenőrzi, tehát ad abszurdum az Európai Bíróságig is el tudunk menni, és az EU nem az egyetlen ilyen szervezet.
Balázs Péter külügyminiszter a vendégünk ma este az Arénában, a hírösszefoglaló után folytatjuk a beszélgetést.